a sebész. A harmadrangú külvárosi kávéházban, ahová egy időben jártam, kezdettől fogva feltűnt nekem a sebész. Állandóan fekete-zöldre kopott, de tiszta szalonkabátot viselt. Sápadt arcához különösen illett a kuszált őszbe vegyülő gesztenye szín bajszas, nagy mélyfekvésű fekete szemei. Ezekben a szemekben, mintha mindig könnyesek lettek volna. Valami éjszakás, bohém csillogás volt. Csendesen, csak nem suttogva beszélt, amint az orvosok szoktak a konzíliumokon. A leglényegtelenebb beszélgetéseknél is, amelyeket a kávéházi vendégekkel az újságok tartalma felől folytatott, mélyen belenézett annak a szemébe, akivel beszélt. Mintha nagyon érdekelte volna őt az illető. A véleményét mindig olyan tökéletes, értelmes mondatokban mondta el, mintha a betegének adná ki rendeléseit. Ennek a kopott embernek nemes eleganciája olyan féleképpen hatott rám, mint a fakó, de igen finom bársonyszövetek, amelyeket Ódon főnemesi kastélyokban láttam. Megkérdeztem a pincért, ki az az úr? Orvos valamikor sebész volt, másfél éve jár ide. Egyszer meghallotta, amikor egy orvosi lapot kértem, megszólított. Dicsérte az orvosi foglalkozást, kérdezősködött az egyetemről. Elbeszélgettünk, se közben nagy tudást árult el. Különösen feltűnt néhány pszichofizikai dolog, amelyet sehol se olvastam. Nagyon lebilincselt az az éles elméjű és fantáziára hajló aprólékossága, amelyel igen jelentéktelen dolgokról is nagy érdeklődéssel beszélt. Bámultam, hogy mennyire számolni tud a körülményekkel, mennyire megalkuszik az élettel, és hogy mennyire jól érzi magát benne. De hamarosan elbúcsúztunk a délutáni fekete kávé után. Én még siettem. Egyszer késő éjjel vetődtem a kávéházba. Ott ült egy asztalnál, magában ült és ivott. Az abszintes poharat olyan mohó kévágyjal vitte a szájához, olyan lassú, gazdaságos élvezéssel szemeit lehúnyva itt a zöld pálinkát, hogy nem lehetett kétség, a sebész iszákos volt. Mégpedig csendes, szenvedélyes alkoholista, aki elveszett, aki egyenes úton halad a delirium tremens felé. Most egy pillanat alatt világos lett előttem a személynek különös fénye, vágy nélküli életkedve, kicsinyeskedő éles elmélyűsége. Ez az ember valamikor nem volt ilyen, nem lehetett ilyen. Az alkohol változtatta meg. Mikor meglátott, összerezzent. Láttam rajta, hogy előttem a kolléga előtt szégyeli magát. Oda hívott, rögtön hozattam abszintet magamnak is, amikor elmúlt a zavara. Rövidesen észrevettem, hogy ez az ember ma akarja magát kibeszélni. 10 perc múlva már benne is volt a mondani valójában. Mert mi a fő kolléga úr? Miért killódik az ember? S miért eszik, miért szeret, s miért örül? Az életért. Ugye nevetséges, aminek egyszer vége van, ami elmúlik, de miért múlik el? Mi az az ok, amely megakadályozza, hogy a tudós befejezze munkáját, a művész kidolgozza terveit, az apák fölneveljék gyermekeiket? Én rájöttem, hogy mi. Végtelen egyszerű a dolog. Miért múlik el az idő? Ez az első kérdés. Hallgasson ide! Hát először is nem az idő múlik, hanem mi. Ez régi dolog. Ezt már Kant is tudta. Idő nincsen, de van nekünk egy tudási pontunk. Az a tudat, hogy a testünk kopik, hogy az agyvelünk sorvat, hogy a betegség megöl, hogy idő van. Pedig mondom, idő nincsen. Honnan szereztük ezt az életrontó szempontot? Ez a második kérdés. Nos, ez az agyvelő fejlődésének egy ideiglenes maradványa. Az embriológia halom számra szolgál analógiákkal. Az ember ugyebár, amikor kilépett az óvilági majmok sorából, ott hagyta a természetet. Az agyveleje erős fejlődésnek indult. Ismeretlen módon olyan diszpozíciókat szerzett, melyekkel az énnek és világnak a szemléletét egész új, mondjuk magasabb dimenziókból végezhette, mint azelőtt. Talán ez az új nézőpont rontotta meg az embernek a pszichikai boldogságát. Talán így került be az időképzete az ember agyvelejébe. Talán ez a szempont, ez a relatíve tökéletlen és abszolút-e magasabb, minden esetre azonban ideiglenes szemléleti pont az, amelyből mi azt a természeti ítéletet merítjük, hogy az idő múlik. Azt mondtam, hogy ideiglenes, ezt nem kell magyarázni, a fejlődési maradványok lassanként tűnnek el. Tehát odáig jutottunk, hogy az idő ránehezedett az emberiségre, és itt tört reánk a halál, az öregség degenerációja, a baj, a fájdalom. Súlyos dolog ez. Az időnek a mérge belette magát a filozófiánkba, a művészetünkbe, a napi beszédbe. Az embernek, amit kinőtt a gyermekkorból, társává válik az idő gondolata, s el nem hagyja a halál percéig. Schopenhauer megírta a Welt als Wille und Vorstellungot. Shakespeare a lenni vagy nem lennit. Az időnek köszönjük az 5. szimfóniát is, Beethoven sors szimfóniáját, amelynek haláltáncszerű témájában a másodpercek kérlelhetetlen egymás után való lepergését halljuk. És mindez semmivel se fejez ki többet, mint amikor az egész közönséges emberek felsóhajtanak, bizony öregszünk. És itt egy érv van a kezemben. Azt mondtam, hogy ez az idő képzett csak a gyermekkor után válik gondolkodásunk átkos szemüvegévé. Valóban így van. A kisgyereket egyáltalán nem bántja az idő múlása. Nem csak azért, mert teste ruganyos, erős, és gondolatvilágát egyéb dolgok foglalják el, hanem elsősorban azért, mert a szellemi fejlődésnek egy alacsonyabb fokán áll. Ugye a leendő embernek az embrionális életben egyszerű a vérkeringése, kopoltyúi vannak, szóval a faj fejlődésének megelőző stádiumain átmegy. De amikor a világra születik, már eltűnt nála mindez a kezdetlegesség, mondjuk az emberi faj szempontjából tökéletlenség, amely számára csak út volt, hogy eljusson a fejlődés azon relatív fokára, amelyen a mai kész ember van. De innen is van fejlődés. Lesz idő, amikor az ember még az embrionális életben keresztül fog menni azokon a stádiumokon, melyben a mai kisgyerek, sőt a kész ember van. Éppen ilyen szellemi, embrionális állapot az idővel nem számoló gyerek állapota. De nézzük meg, mire a pszichéje kifejlődik, már az idő behálózza agyvelejét, s többé nem tud tőle szabadulni. Ez a szellemi fejlődési stádium európai embernél a 14-20 évek között kezdődik. Nem nehéz belátni, hogy lesz egy olyan idő is, amikor ezen az időszakon még gyermekkorában, sőt az embrionális állapotban át fog esni az ember. Akkor már jó lesz, de addig itt meg kell állnunk. Az orvostudomány hivatott arra, hogy ezt a szenvedést, ezt a fiziológikus betegséget az emberi nemről elhárítsa. És különösen manapság merül föl ez a kérdés elementáris erővel, amikor az embereket az idő gondolata jobban elfoglalja, mint valaha. A 20. század fiát a kenyérkeresett lázas lótás futása se tudja megmenteni attól, hogy bele ne essen ebbe a szomorúsági tébolyba. Itt cselekedni kell, uram. A sebészet hasonló esetekben nincs arra kárhoztatva, hogy összetett kézzel bámulja a szenvedést okozó fiziológiai vagy patológiai jelenséget. Ha az idő őrület valamikor nem volt és most van, akkor kétségtelenül helyének is kell lennie a centrumban. De ez csak föltevés, amelyre abszolút nincs szükségem. Mert itt állok én. Én, aki tudományosan bizonyítom ennek a lélekfejlődési szubsztrátumnak a szubsztrátum voltát. Bizonyítom. Megkeresem a helyét a velőben, az agyvelőben. Hangoztatom a sebészi eljárás lehetőségét és szükségességét. Végre az eljárást magát nyilvánosságra hozom, azaz a műtevést elvégzem, s véle a tudomány ítélő széke elé állok. Én megtaláltam az agyban az időt, külsőleg nem különbözik a többi agysejttől, s mégis ez a fészke a betegségnek, a nyomornak, az elmúlás, oktalan bánatának. Az egyik emberben nagyobb tömegű, mint a másikban. Mint egy polip, nyúlványokat, kacsokat, ágakat bocsájt a friss, egészséges velőbe. Tehát gondolkozásunk minden momentumára. Persze a műtevő előtt óriási feladat áll, de a feladat egyszerű, csak azt kell tudni, hogy mit vágjunk. Én tudom, s fel fogom ajánlani találmányomat egy embernek, aki minden áron szabadulni akar az időtől, aki terhesen szorít az elmúlás gondolata. Segíteni fogok rajta. Kibérelek egy óriási termet műtőteremnek, tömveg közönséggel. A közepén állítjuk fel a műtőasztalt. Három asszisztens foglalatoskodik az előkészületekkel. A teremben a tudomány és a pénz előkelőségei szoronganak vegyesen a szegény emberekkel. Végre elnémul a zaj, felöltöm a köpenyt, lábamra húzatom a gumicsizmákat, nyugodtan mosom a kezemet, kiadom, kezdjék az altatást. Felkötöm a kötényt, felhúzom a kesztyüket. Alszik? Jó. Az érverés rendben van, helyes. Megtapintom a fejét. Lassan egy vágást teszek a tarkótól a fültőig. A közönség lélegzetét visszafojtva figyel. Látcsövek merednek felém. A vérzést elállítom. Lefejtem a bőrt és izmokat egy fél tenyérnyire. A csonthártyához raspatóriumot. A csontnál vagyok. Kérem a vésőt. Megcsinálom a nyílást. Kihajtom a csontléket. Az agyhártyánál vagyok már. Óvatosan keresztül vágom. Félrehajtom, és a kezemmel behatolok az egyik hasadékba, hogy melyikbe azt én tudom, és kiszedem az időt. Egyszerűen kikanalazom az emberi bánat okozott darásfészket. 2 perc, és minden készen van. Az idősejteket körül adatom egy tálcán. Azután bevarrom az agyburkot, beillesztem a csontléket, az ereket elkötöm, a csonthártyát bevarrom. Azután izom és bőrvarratok, bekötöm a sebet, készen vagyok, s fölébreztem az embert. A sebész most fölkelt a székről, és szinte kiabálva folytatta. Ez a jövő embere, az igazi új ember, aki friss, tiszta agyvelejével megfejti a mának titkait, a holnap igazságait. Pontosan emlékszik mindenre, mert a tények nem múlnak el számára, hanem az öntudatban, mint egyenrangú erők sorakoznak. A közönség éljen ezt tapsol. Levetem a kötényt, és szürke mindennapi ruhámban meghajtom magam. Az emberiség boldogsága szól hozzám egy örömüvöltésben. A seb 3 nap alatt gyógyul. Miért 3 nap alatt? Nem is sejti, kolléga úr? Egyszerű ez is. Hiszen nincs többé idő. Az a sok szellemi energia, amelyet az elmúlás csendes őrülete elrabolt tőlünk, a miénk marad teménytelen élet energia alakjában. És eljönnek hozzám a világ összes fejedelmei, hogy elvégezzem rajtuk a műtevést. Sajnálom, uraim, szegény emberek előbb jelentkeztek, és azokkal különben is előbb kell végeznem, mert az esetük súlyosabb. A császárok persze várni fognak. Egyszerű a találmányom, nem de, kolléga úr? Határozottan érdemes volt rajta gondolkodni. De addig is, míg a sebészi beavatkozás ideje el nem jő, egy múlóértékű belgyógyászati szerünk van az idő ellen. Ez az abszint. Tisztán tüneti orvosság, sokáig úgy se kell, mert a sebészi eljárás radikális és kitűnő. Isten éltesse, kedves kolléga úr!